Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és a 156. dicséretünket énekeljük. 156. dicséretünket, Úristen, mi sok szükséget érezvén. Isten, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés véget, eszent helyre feljöttünk. Uram, a szívét és száját, a téged tisztelőnek, áld és szenteld meg munkáját. A 130. Zsoltárunk éneklésével folytassuk együttlétünket. A 130. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük. Az első verse így kezdődik a Zsoltárnak: te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Őszent igényében, mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását a 7. úrnapjából. A 7. úrnapjában, illetve abban a szakaszban, amelyben ez az úrnapja található, az ember megváltásáról olvashatunk, a bűnös ember megváltásáról, az Úr Jézus Krisztusról. A kérdéseket és a feleleteket Csapkovics Bertalan presbiter testvérünk olvassa közöttünk.
Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mind az a szívbeli bizodalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, megigazulást, és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinnie a keresztjén embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket a mi közönséges, kétségen felülálló keresztjén hitvallásunk tételei tanítanak. Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettetik, szála alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada. Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvének 30. fejezetét olvasom közöttetek, úgy, ahogyan ez Biblia olvasó kalauzunk jelöli e napra és az elkövetkezendő hétre. A 30. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Dávid Zsoltára, templom szentelési ének. Magasztallak, Uram, hogy fölemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad lelkemet a sírból, fölélesztettél a sírba szállók közül. Dicsérjétek az Urat, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de életfogytiglan való jó akarata. Este bánat tér be, reggelre itt a vidámság. Jó sorsomban azt mondtam, nem rendülhetek meg soha. Uram, jó voltodból megszilárdítottál, mint egy hatalmas hegyet, de amikor elrejtetted arcodat, megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uram irgalmáért könyörgök. Mit használ nekem a vérem, ha a sírba szállok? Dicséret téged a por, hirdeti-e igazságodat? Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam, Uram, légy segítségem. Síralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel. Ezért zengedezek szentségednek, és nem hallgatok el, Uram Istenem, mindenkor hálát adok neked. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy abból személyes üzenetet merítve az ő dicsőségére élhessünk. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, aki ígéd és szent lelked által munkálod ma is közöttünk és bennünk az igaz hitet a te fiadban, akit érettünk, küldöttél, hogy általa mi bűnbocsánatot és örök életet nyerjünk. Dicsőítünk téged azért a kegyelemért, amellyel kerestél és keresel bennünket, akik talán mélységekből jövünk és kiáltunk te hozzád. Köszönjük neked a Zsoltár ígéretét, üzenetét, bátorítását, hogy te meghallgatod a hozzád kiáltókat. Kérünk, legyél most hozzánk is irgalmas, és szent lelked által adjál közénk élő igét, élő szót, amely elérhet a mi szívünkig, és amely által a mi életünk változhat, és magunk dicsősége helyett a te dicsőségedre élhetünk, szólhatunk és cselekedhetünk. Tanítsál bennünket a te utaidra, szerető mennyei édesatyánk, mert magunktól meg nem találjuk azokat. Taníts bennünket a jó cselekvésre, mindarra, ami helyes és igaz, mert magunktól nem tudjuk ezeket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi kérésünket fiadért. Köszönjük, hogy oly sokszor megtetted ezt már velünk. Fogad ezért a mi hálánkat, és engedd meg, hogy mindennek reménysége alatt hadd jöjjünk újra te hozzád, nyomorult bűnös emberek, akik ugyan nem érdemeljük, hogy szóljál hozzánk, de mégis kérjük ezt tőled, alázattal és hittel, légy kegyelmeddel közöttünk és velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására készülve folytassuk imádságunkat az 512. dicséretünk első versének éneklésével. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Kedves testvéreim, Isten igéje a már olvasott Zsoltárból, a 30. Zsoltárból szól hozzánk. A 30. Zsoltár első 4 versét olvasom, majd pedig a 12. és 13. verseket. A következőket találjuk itt megírva. Dávid Zsoltár a templom szentelési ének. Magasztallak, Uram, hogy fölemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad lelkemet a sírból, fölélesztettél a sírba szállók közül. Síralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülövesztél örömmel. Ezért zengedezek szentségednek, és nem hallgatok el, Uram Istenem, mindenkor hálát adok neked. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy minél messzebb vagyunk Krisztustól, időben egy-egy esztendővel vagy évtizeddel, annál jobban igaz az, hogy távolodunk az Ószövetség világától. Az Ószövetség világától egyre távolabb kerülő ember hajlamos azt gondolni, hogy az Ószövetség akkor mégsem annyira fontos. Néhány vasárnapon ószövetségi igéket olvastunk, és azokban kerestük Isten útmutatását, és ma a Zsoltárok könyvéből a 30. Zsoltárt hozom ide a testvérek közé, mert úgy érzem, hogy a Zsoltárok világa valahogy az Ószövetség történeti világánál is messzebb áll tőlünk. Szeretjük őket olvasgatni, némelyiket talán ismerjük is jobban, mint a többit, mert úgy gondoljuk, van valami olyan üzenete, amely a mával összekapcsolható, de a Zsoltárok könyvéből, a 150 fejezetből a többséget azért még a Biblia olvasó ember sem ismeri. És valljuk meg őszintén, nem is ott szoktuk általában kinyitni a Bibliánkat, hogy keresgéljünk, ha olvasni szeretnénk valamit, sokkal inkább a hozzánk közelebb álló fejezeteket, az Új Szövetséget szoktuk fellapozni, és ott keressük Isten üzenetét. De Isten megszólalt minden időben, egyformán, érthetően és tisztán, és azok, akik készek voltak Isten igéjét fogadni, minden időben egyformán meg is hallották Isten üzenetét és szavát. A Szentírás nem tartalmaz véletlen sorokat, és nem tartalmaz olyan szakaszokat, amelyeknek nem is volna fontos benne lennie a Szentírásban. Hitünk, meggyőződésünk szerint minden egyes szó, ami belekerült a Szentírásba, minden egyes betű Isten akaratából került oda, és még ha nem is értjük azt, vagy távolinak tűnik tőlünk, az Isten félő ember kell, hogy kutassa, imádkozva kérje annak megértését, amiért Isten a kijelentésbe az adott szakaszt elismertebb Zsoltárok közé. Van benne talán egy-két olyan szó vagy félmondat, amit a Bibliát forgató emberek talán ismernek, vagy most, ahogy hallották, jobban fölidéződik bennük, de általában nem tartozik a hétköznapjainkhoz, pedig a Zsoltár üzenete, az a környezet, amelyben ez a Zsoltár megszületett, nagyon is összekapcsolható a mi mindennapjainkkal. Ha figyelmesen olvastuk és olvasuk ezt a Zsoltárt, akkor azt látjuk benne, hogy Dávid dicsőíti az Urat, Istent. Aztán arról is olvastunk ebben a Zsoltárban, hogy Dávid bizonyságot tesz Istenről. Valamiféle szabadulásról beszél Dávid, és ha figyeltünk, akkor azt is meghallhattuk ebből a Zsoltárból, az 5. versből, hogy Dávid az olvasókat szólítja meg. És az olvasókat arra hívja, hogy dicsérjék az Urat. Szó szerint így áll, dicsérjétek az Urat, mind ti hívei. És ha valaki azt kérdezi, hogy mi köt bennünket össze egy ilyen régi időben megíródott Zsoltárral, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mondat mindenképpen. Hogyha itt ülünk olyanok, akik Isten híveinek, az Úr híveinek tartjuk magunkat, akkor ez a Zsoltár most nekünk is szól, és azt mondja nekünk a Zsoltáros, Dicsérjétek az Urat, ti hívei, dicsőítsétek szent emlékezetét. Úgyhogy meg kell állnunk, nem mehetünk el mellette. Mert olyan, mint a most hangzana. Nektek és nekem, mindannyiunknak, dicsérjétek az Urat. Azt gondolom, hogy mindjárt érezzük is azt, hogy talán egy picit bajba vagyunk. Mert igaz, hogy ez a Zsoltár most megszólít bennünket, dicsérjétek az Urat, de nem is tudjuk pontosan, hogy mi az, amit nekünk a Zsoltáron keresztül üzen. Isten maga. Mi az, hogy dicsérni az Urat? Valami olyasmit jelent ez, hogy imádni az Urat. Vannak olyan fordítások, amik azt mondja, imádjátok az Urat, mint ti hívei. És akkor még nagyobb bajba vagyunk. Mert nem nagyon ismerjük ennek a felszólításnak a tartalmát. Mire akar ez rávenni bennünket? Mit jelent imádni? Mi szoktuk ezt a szót használni, hogy imádunk valamit és valakit. Benne van a hétköznapjainkban. Szoktuk imádni a gyermekeinket. Nagymamák, nagypapák azt mondják, imádni való kis unokám van. Férjek, feleségekre, feleségek, férjekre olykor. Azt mondják, imádni való ember. De mi magyarok imádjuk az ételeket is. Vannak olyan ételek, amiket imádunk. De a mai ember, aki nagyon sok időt tölt a tévé előtt, a műsorokat is imádja. Azt szoktuk mondani, imádom ezt a műsort. Ez kijön a szánkon, és sokszor nem is gondolkozunk erre, hogy ez mit jelent. Hogy lehet ezt lefordítani? De ha elgondolkozunk, akkor valami olyasmit jelent ez az imádat, amikor ezt a szót használjuk, hogy valamit vagy valakit különösen szeretünk. Az, hogy imádunk valamit, az azt jelenti, hogy mindenek elé oda helyezzük. Ha kezdődik a műsor, akkor kiesik a kezünkből a fakanál, vagy letesszük az ételt, vagy odavisszük a televízió elé. Ha imádjuk az unokánkat, gyermekünket, az bármit kérhet, akkor félretesszük azt, amiben vagyunk, indulunk, pattanunk, odaadjuk neki, amennyit kér, lehetőségünket, erőnket odaszálljuk arra, hogy ő neki jó legyen. Istennel kapcsolatban azt mondja a Szentírás, hogy őt kellene imádnunk, és azt is mondja a Szentírás, hogy rajta kívül nem szabad az embernek senkit imádnia. Az ő híveinek semmiképpen sem. Mégis ugye érezzük azt a furcsaságot, hogy nem tudjuk, mit jelent Istent imádni, miközben az életben sok mindent imádunk. Amire Isten bennünket felszabadít, hogy imádjuk őt, arról nem tudjuk, hogy micsoda. Amit meg megtilt nekünk, az meg sokszor imádattal veszük körül. Azt gondolom, Istennel kapcsolatosan is az imádat hasonló dolgokat jelent, mint ahogyan ezt a hétköznapi dolgainkban megéljük. Azt jelenti, hogy különösen szeretni. Isten minden elé oda helyezni, de az imádatban mindenképpen benne van egyfajta leborulás is. Alázat. Istennel szembeni szolgai alázat, leborulás Isten előtt, meghajlás ő előtte, ami azt jelenti, hogy elismerlek téged, és a meghajlás és a leborulás Isten előtt azt is jelenti, hogy engedelmes akarok lenni neked. Dávid, a Zsoltár írója, azt üzeni nekünk ezen a mai vasárnapon, hogy imádjátok az Urat, áldjátok, dicsérjétek az Urat, boruljatok le előtte, helyezzétek minden elé oda az életetekben. Szeressétek őt, alázattal hajoljatok meg előtte, ismerjétek el őt. Az ember, talán amikor ezt az üzenetet megkap, akkor mindjárt azt kérdezi, hogy miért kell ezt nekem megtenni. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy a miértre sokféle válasz adható. Erre adott egy válasz Dávid ebben a Zsoltárban, amit szeretnénk megérteni és fölfogni. Az ember életében alapvetően nincs benne az, hogy az Istent imádná. Különben Isten nem is indítana bennünket erre, hogy őt imádjuk. Ha ez benne volna genetikusan, ami vérünkbe, ami gondolkozásunkba, akkor Istennek nem kellene mondania. Nincs benne. Isten buzdít bennünket, és most Dávid az, aki buzdít bennünket Isten imádatára, és megkérdezik, hogy miért? Mi oka van annak? Milyen előzménye, vagy miért kell Isten nekünk imádni? Dávid erről tesz bizonyságot, és így kell most odafordulnunk ehhez a Zsoltárhoz, hogy megértsük azt, amit Dávid átélt, megélt, és amiből következőleg azt mondja minden idők olvasóinak, hogy dicsérjétek az Urat. Dávid egy folyamatot ír le ebben a Zsoltárban. Mondhatnánk úgy is, hogy leír az életéből egy bizonyos szakaszt ebben a Zsoltárban. Nem fogalmazza meg Dávid konkrétan, hogy életének melyik szakasza ez, mégis látni fogjuk a végén azt, hogy be tudjuk nagyjából azonosítani, hogy milyen időszaka volt ez Dávid életének. Nézzük, mit mond Dávid. Azt mondja életének erről a szakaszáról, hogy jó dolgom volt Isten kegyelméből. A 8. versben erről olvastuk, Uram, jó voltodból megszilárdítottál, mint egy hatalmas hegyet. Mint egy hatalmas hegyet. Aztán előtte a 7. versben azt mondja, jó sorsomban azt gondoltam, nem rendülhetek meg soha. Tehát az az élettörténet, az az életszakasz, amiről Dávid itt beszél, azzal kezdődik, hogy Dávid biztonságban van, jóban van, jó dolga van, bizakodik. Mégis azzal folytatja, hogy egyszer csak Isten elrejtette az ő orcáját előle. Szó szerint leírja itt, hogy elrejtetted a te orcádat előlem. És az ember azt kérdezi, hogyha ez a jó sor, ez úgy megszületett. Tudjuk, hogy Dávid életében nem voltak ilyen jó sorok. Ismerjük Dávid életét, és rögtön próbálja az ember megkeresni, hogy hol volt Dávidnak ilyen jó sora. Hát ez egy egyszerű pásztor fiú volt. Aztán utána bekerült a király seregébe, a király háztartásába, de a Saul király többször sem meg akarta őt ölni. Üldözte őt keresztbe, kasul az egész országon. Mikor volt jó ennek a Dávidnak? És akkor egyszer csak föltűnik az életünkbe az az időpont, amikor Dávid király lett. Tudjuk, hogy fővárost alapított, építkezett királyi palotát, odavitette a szent ládát ebbe a városba, hogy az Isten tiszteletnek helye legyen, központja legyen. Akkor abban az időben Dávidnak miért? Miért van az, hogy egyszer csak azt írja nekünk, hogy az Isten elrejtette az orcáját előle? Sőt, Dávid tovább megy, azt mondja, nem csak elrejtette Isten az ő orcáját, hanem mintha meg Dávid a 4. versben azt mondja, Uram, felhoztad lelkemet a sírból, fölélesztettél a sírba szállók közül. Magyarán azt mondja Dávid, hogy a jó voltából egyszer csak lezuhant a sír széléig. A sír széléig. Aztán a 8. versben azt mondja Dávid, hogy rettenet volt körülötte és rajta. A 10. versben újra csak megerősíti ebben a Zsoltárban, hogy ott abban a mélységes helyzetben így kiáltott Istenhez, hogy minek, kinek használ az, hogy én most a sírba szállok. Aztán a 2. versben ezt olvassuk, hogy azt mondja, ne engedd Isten, hogy az ellenségeim örüljenek rajta. Mert Dávid, amikor abban a mélységbe bejutott, akkor az ő ellenségei örültek rajta. Talán megkérdezzük, és meg is kell kérdeznünk, hogy hogy lehet abból a magasságból, ahova Dávid Isten segítségével eljutott, ilyen nagy mélységbe zuhanni. Egyáltalán Lehetséges ez? És mit lehet egy ilyen helyzetben tenni? Dávid erről is beszél ebben a Zsoltárban, mert azt mondja el itt a 30. Zsoltárban, hogy ő ebben a mélységben Istenhez kiáltott. Mert egyetlen egy esélye és egyetlen egy reménysége maradt az, hogyha Istenhez kiált. Magyarán úgy tűnik, hogy Dávid nagyon magára maradt ebben a mélységben. Emberi számítások szerint nem volt esélye arra, hogy ő ebből a nagy mélységből kikeveredjen, hogy valahogy visszakerüljön abba a jó állapotba, amiben volt. Azt mondja a 3. versben, hogy Uram, hozzád kiáltottam. Aztán a 9. és 10. versben, majd a 11. versben is, hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam. Uram, irgalmadért könyörgöm. Dávidnak ez az egyetlen esélye, hogy Isten, a magasságos Isten valahogy rátekint, és kiszabadítja onnan a halál torkából. És ebben a Zsoltárban Dávid erről az életszakaszról azt is leírja, hogy Isten meghallgatta a könyörgését, és kimentette őt onnan a halál torkából. Rögtön a 2. versben azt mondja, Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Aztán a 12. versben azt mondja erről az életszakaszról, siralmamat végságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körül övesztél engem örömmel. Kedves testvéreim, ez a Zsoltár tehát Dávid életéből egy bizonyos szakaszt tár elénk, amely szakasznak a kezdetén Dávid életében minden jó volt, talán minden eddiginél jobb volt, aztán hirtelen a dolgok megváltoztak, Dávid a halál torkába került, ott Istenhez kiáltott, Isten megszabadította őt, és ő most újra élvezi Isten szabadítását, jóságát, és ezért azt mondja, hogy magasztalja az én szívem az Urat. Imádom és dicsérem őt. A szívem tele van vele. És ebből az eltelített állapotból szól ki a mindenkori olvasóknak, és azt mondja, ti is tegyétek ezt. Dicsőítsétek, imádjátok velem az Urat. Azt mondja Dávid, a fölemelt ember, hogy az a pillanat, amelyben ott voltam a halál torkában, az rövid ideig tartott. Azt mondja, az Isten kegyelme egy életen keresztül velem van, csak egy pillanat volt az ő haragja. Aztán azt mondja, este sírás köszönt be, de jött a reggel, az ébredés, és én újra láttam az Urat. Azt is sejteti velünk ez a rövid, nem túl részletes leírás, hogy Dávid ebbe a mélységbe nem véletlen került bele. Azok a szavak, amelyeket itt használ, világossá teszik azt, hogy Dávid megértette, hogy az Isten keze nehezedett rá. Hogy az a magasságba való lezuhanás a mélységbe, az azért történt, mert az Isten keze nehezedett rá. És azt is megértette Dávid, hogy ebben az élethelyzetben nincs más kiút, mint hogy Istennel azokat a dolgokat, amelyek miatt az ő keze rám nehezedett, azt rendbe kell tenni. És amikor ezt megtette, akkor az Isten újra fölemelte őt. Tudta Dávid, hogy az Isten haragja, és az Isten büntetése van rajta. Kedves testvéreim, hiszük azt, ahogy elmondtam, hogy a Bibliában minden Isten akaratából van benne. És amikor látjuk Dávid életének ezt a szakaszát, akkor ha szeretjük az Urat és szeretjük a kijelentést, akkor próbát kell tennünk arra is, hogy még jobban megértsük ezt a Zsoltárt, hogy beillesszük valahova Dávid életébe ezt a szakaszt. És szinte kínálkozik az a lehetőség, amely majdnem az egyetlen lehetőség ennek a Zsoltárnak a megértésére is, amely Dávid életének az a szakasza, amikor Isten őt Izrael királyaként felemelte és nagyon megáldotta. És talán a legtöbb történetíró itt fejezné be Dávid történetét, azt gondolva, hogy minden szép volt, addig éltek, amíg meg nem haltak, ahogy a népmese mondja, de nem ez történt, testvérek, hanem azt olvassuk, hogy miközben Dávidot Isten megáldotta, egyszer csak az egyik fia, Dávidnak sok felesége volt, és az egyik feleségétől való fia, Absalom, föllázadt Dávid ellen. Ez az Absalom nem volt egy vajszívű gyerek, ez megölte a féltestvérét, és aztán utána az apja ellen is föllázott. Miután megölte a féltestvérét, az apja elzárkózott tőle, és azt mondta, hogy nem akarom látni se. Ez a hosszú évek teltek el, és végül ez a fiú visszakerülhetett a királyi palotába, és a dolgok legvégén Dávid megbékült vele, megbocsájtott neki. De azt olvassuk, hogy ez a fiú Absalom, ez nem becsülte meg az apja bocsánatát, hanem szembefordult az apjával. Nem is akármilyen módon szervezkedett, és egyszer csak, amikor elérkezettnek látta az időt, királlyá kiáltatta ki magát. És a törzsek nagy része, az emberek nagy része azt mondta, jó van, hát akkor Absalom a király. Mostantól őt szeretjük. Dávidnak hírt hoztak erről az eseményről. Dávid nagyon összetört, de tudjuk azt, hogy józan ember volt Dávid, hallgatott a tanácsadóira, akik megmondták neki, hogy a te fiad Absalom meg fog ölni téged is, menekülni kell. Így aztán Dávid összeszedte mindenét, amilyen volt, gyorsan a királyi palotában is elmenekült a fia elől. Igaza lett azoknak, akik Dávidnak tanácsot adtak, mert Absalom eljött Dávid városába, birtokba vette a királyi palotát, és azt olvassuk róla, hogy nem csak apja helyébe lépett be, mint király, mint uralkodó, hanem apja másod feleségeivel a királyi palota tetején paráználkodott. Fölhúzatott oda egy sátrat, amit mindenki látott, és ott jól érezte magát. Mindenki tudta, hogy ez a fiú most az apja feleségeivel, másod feleségeivel van. Dávid eközben menekült, és Absalom nem elégedett meg ezzel, hogy nincs itt az apám, hanem eldöntötte, hogy az apját is el fogja tenni lábalól. És elkezdi kerestetni az apját, Dávid pedig nagyon kevés, hűséges ember társaságában menekül és bujdosik. Isten azonban mégis odaáll Dávid mellé, mert ne felejtsük el, hogy Dávid Isten akaratából lett király, amikor Sámuel előtt királlyá kente, akkor az Isten egyértelmű akaratát nyilvánította ki. És egy csoda révén Absalom, miközben üldözi Dávidot, fönnakad egy fán, azt olvassuk Absalom, hogy nagyon nagy haja volt, fönnakadt egy fán, aztán Dávid hadvezére, Dávid kérésével ellentétbe, Dávid azt kérte, hogyha elfogjátok azt a fiút, hát meg ne öljétek, ez a hadvezér mégis megölette Absalomot, és akkor Dávid visszakerülhetett a királyi palotába, és az emberek újra meghajoltak előtte, és azt mondták, Dávid lesz a mi királyunk. De Dávid szíve vérzett Absalomért. Sírt, hogy elvesztette ezt a lázadó fiút, aki őt halálra üldözte és kereste volna. De amikor visszatér Jeruzsálembe, a királyi palotába, amelyben ott van az Isten szent ládája is, akkor Dávid újra oda szenteli ezt a házat Istennek. Amit ez a fiú megrontott a paráznaságával, az apja ellen való lázadásával, az istentelenségével, azt most Dávid újra oda szenteli Istennek. Kedves testvéreim, talán értjük most már jobban azt a Zsoltárt, amit a 30. Zsoltárt, amit olvasunk. Dávid a jó voltában egyszer csak elveszíti ezt a jót, és lezuhan a mélységbe, Milyen helyzet az, amikor egy király menekül, és a menekülési közben gyalázzák az úton. Milyen megalázó helyzet, amikor egy királyt a saját fia meg akar ölni, és halálra kerestet, és az életét kell mentenie, úgy, mint egykor fiatalságában, amikor Saul elől menekült. De Saul nem volt vérségi kapcsolatban Dáviddal. Ott van a halál torkába. Az emberek elfordultak tőle, elpártoltak tőle, csak néhányan vannak ott mellette. Vajon mi marad, ha nem az, hogy Istenhez kiáltunk? De Dávid nagyon józan, mert ebben a Zsoltárban leírja, hogy miért történt ez így. És tudjátok, az a megdöbbentő, hogy Dávid nem azt mondja, hogy ez a piszok Absalom. Nem azt mondja, hogy ez a neveletlen kölyök. Hogy honnan veszi ehhez a bátorságot? Hanem miről beszél itt Dávid? Azt mondja, jó sorsomban azt mondtam, nem rendülhetek meg soha. Uram, jó voltodból megszilárdítottál, mint egy hatalmas hegyet, de amikor elrejtetted orcádat, megrettentem. Dávid nagyon őszintén leírja ebben a Zsoltárban azt, hogy az ő fölemeltetése Istentől jött. De amikor Isten őt fölemelte, amikor minden elsimult körülötte, akkor Dávid azt hitte, hogy ez mindig így lesz, és Isten jó tettei után élvezte ugyan a jót, amit Istentől kapott, de Dávid elbizakodott. Nem azt jelenti ez, hogy ő szembefordult volna Istennel, hanem azt jelenti, hogy abban a jóban, amivel őt Isten megajándékozta, Dávid elkezdett bízni a jóban. Azt gondolta, hogy ez örökké megmarad. Hogy a gazdagság meg a pénz, az az áldás, amivel őt Isten megáldotta, az örökké megmarad, és Dávid elbizakodott. Egy kicsit elfelejtkezett Istenről. Talán kevesebbet imádkozott. Talán kevesebbet foglalkozott az Isten dolgaival, mert jól mentek a dolgok. És nézzétek, erről tesz bizonyságot a Zsoltárba, hogy az Isten megnyitotta a szememet. Hogy én elfelejtkeztem róla. Megnyitotta a szememet, de hogy tudta megnyitni Dávidnak a szemét az Isten? Úgy, hogy le kellett vegye róla a kezét, vagy rá kellett éppen tegye a kezét, és Dávidnak nagy mélységekbe kellett eljutni, hogy végre meglássa az Istent. Be kellett köszönteni a szomorúságnak, a gyásznak ott éjszaka, hogy Dávid végre a csillogás helyett meglássa az Urat, hogy följöhessen az örömnek a reggele. Kedves testvéreim, nagyon elgondolkoztató Dávid életsorsa, és ez az út, amit ő leírt. Mert ott, abban a mélységben, a magányban, ott tudta, hogy ki az egyetlen, akiben ő bizakodhat. Úgyhogy ezért szólítja meg újra az Urat, és ezért esedezik Istenhez. És Isten bizonyságot ad neki. Fölemeli őt. Csoda! Nem lehet megmagyarázni, hogy hogyan, mikor a többség Dávid ellen volt. Isten fölemeli őt, hogy Dávid soha többé el ne felejtse azt, hogy nélkülem senki és semmi vagy. Az én kegyelmem és szeretetem nélkül senki vagy és semmi vagy. És Dávid, amikor túl van az életének ezen a nehéz szakaszán, megírja ezt a bizonyságtételt, és azt mondja neked és nekem, hogy dicsérd az Urat velem együtt, és imádd az Urat velem együtt. Ez a Zsoltár mindannyiunkat emlékeztet, testvérek, és mindannyiunkat megállít. Dávid azt mondja, dicsérd az Urat. Azt mondtuk, ezt kérdeztük. Miért? Miért? Azért, mert az Úr kegyelmes. Ne felejtsd el, hogy az Úr segítségül hívható. Ne felejtsd el, hogy haragja, amely talán utólért, egy pillanatig tart, de egy életen át követ az ő kegyelme, ha te az ő gyermeke vagy. Ne felejtsd el, hogy van szabadulás, és a szabadulás, amely Istentől van elkészítve az ember szívébe, újra nagy bizonyosságot hoz. Miért van erre szükségünk? Azért, testvérek, mert életünk mélységeibe, amelyben sokszor benne járunk, életünk mélységeibe általában mindenkit és mindent okolni szoktunk, csak legkevésbé magunkat. Ma Magyarországon, és talán közöttetek is egyre több a bajba jutott ember, aki úgy érzi, hogy oda jutott a halál torkába. Olyan helyzetbe, olyan élethelyzetbe, olyan lelki krízisbe, ahonnan csak egy lépés a halál, ahonnan már rosszabb nem lehet. És ilyenkor mindig az ember elkezdi keresni és szidni a körülményeket, az okokat, a másikat, aki ennek nyilvánvalóan az oka. De olyan jó lenne Dávidtól megtanulnunk, megszívlelnünk, hogy ő azért magába is nézett. És Isten kegyelmében megértette, hogy az, ami engem körülvesz, az, amit zajlik körülöttem, az azért van rajtam, mert én elfelejtkeztem az Istenről. Én elszakadtam tőle, én levettem róla a szememet, én elbizakodottam, én bíztam a gazdagságban, a jólétben, magamban, az embereimben. És az Isten most megengedi, hogy csalódjak azért, hogy újra őt lássam. És hogy újra megértsem azt, hogy egyetlen egy igaz szövetségesen van az életben. Ez pedig ő maga, akiben minden időben bíznom kell, és akitől nem szabad soha elszakadnom. Akiről nem szabad elfelejtkeznem. Kedves testvéreim, akik mélységekben vagytok, akik nehézségekben jártok, csendesedjetek el, és csendesedjünk el. Vajon nem elbizakodtunk mi? Vajon nem kezdtünk túlzottan önmagunkban, politikában, világban, eseményekben, gyerekben? Ki tudja még miben bízni, főnökben? És egy kicsit lazítottunk, hogy hát az Úr is, persze, hát ő is, ott van az a vasárnap délelőtt, hát akkor elmegyek, odaadom neki az időmből azt az órácskát. Nem ez történt az életedbe? És az Isten most azért enged oda a mélységbe, hogy megértsed, hogy a te bizalmad nem őrá épül minden időben, szegénységben vagy gazdagságban, akkor bizonytalan a te léted és életed. Dávid bizonyságot tesz, és azt mondja, gyertek, imádjuk az Urat, mert ő szabadító, mert ő ima meghallgató. Ne szűnjünk meg emlékeztetni önmagunkat arra, hogy Isten kegyelme által élünk. Az ő kegyelme által vagyunk azok, akik vagyunk, és az ő kegyelme által tartatunk meg minden időben. Építsük a mi életünket erre a kegyelemre. És ha elszakadtunk volna ettől a kegyelemtől, amely szükségszerűen kísér egy életen át, és az Isten haragja van rajtunk, akkor tanuljuk meg Dávidtól azt, hogy szolgai alázattal oda kell állni Isten elé, és megvallani előtte. Mi elfelejtkeztünk rólad, nem foglalkoztunk veled, mi másban bíztunk. Van szabadulás, van nékünk szabadítónk és közben járunk, ami Úrunk Jézus Krisztus, aki azért jött el, ahogy mondtam, ahogy az igében elhangzott, hogyha mi hiszünk ő benne, ha mi általa az Atyához jövünk, el ne veszünk, hanem örök életünk legyen. Erre hívlak és bátorítalak benneteket, és így buzdítalak benneteket ezen a héten, arra, hogy újra és újra olvassuk el ezt a Zsoltárt, és idéződjön föl bennünk Dávid életének a szakaszos annak tanulságai. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk most énekkel Isten igéjére. A 130. Zsoltárunk 4. versét énekeljük. A 130. Zsoltárunk 4. versét. Izrael, az Istenben vesd reménységedet. Oh,
halva bőven, nagy messze kiterjed, megsegítő mindenben, hívein könyörül, az Izrael kegyesen, kimenti bűnéből.
Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem fordulsz el soha a tieidtől, és ha meg is keserítesz bennünket, ha meg is büntetsz haragodból, mégis kész vagy kegyelmedből újra talpra állítani. Hadd kérjünk téged arra, hogy nehézségeinkben, bajainkban taníts meg bennünket arra, hogy veled való élet kapcsolatunkat, viszonyunkat át tudjuk tekinteni, hogy oda tudjunk eléd állni, mert talán elfordultunk és elhagytunk téged, talán nem benned van a mi életünknek bizodalma és reménységünk. Te látod egyen-egyenként mindannyiunk életében azokat a mélységeket, ahol egyedül vagyunk, amelyben nincsen nekünk segítségünk, de köszönjük, hogy te mégis kész vagy meghallgatni a hozzád kiáltókat, segítsél meg, hogy keressük nálad a szabadulást és a menekülést, és könyörüljél meg rajtunk, hogyha megszabadítottál, el ne felejtkezzünk te rólad és a te jó téteményedről, hanem hadd szenteljük életünket neked, hadd imádjunk és dicsőítsünk téged. Köszönjük igét, tanítását, intését, bátorítását, adjad, hogy szívünkbe ezt befogadhassuk, hogy forgathassuk ezt az üzenetet, hogy megértsük azt, ami körülöttünk és velünk is történik talán. Kérünk téged egész közösségünkért, gyülekezetünkért, tanítsál bennünket arra, hogy el ne forduljunk tőled, és semmit és senkit ne tartsunk mi drágábbnak te náladnál, aki csodákat láttattál velünk és jó utakra vezetted ezt a közösséget, aki áldásodat adtad a mi életünkbe. Segíts meg bennünket, hogy el ne forduljunk tőled, hogy bizalmunkat nehogy magunkra építsük, hanem hadd legyünk alázatos szolgai gyermekeid, akik téged imádnak és a te dicsőségedet hirdetik szüntelenül. Így fogadjad a mi hálaadásunkat és fogadd a mi könyörgésünket is, egy gyülekezet minden tagjáért, jelenlévőkért és távollévőkért hadd könyörögjünk. Védj és tarts bennünket meg a te szerető, oltalmazó atyai kezedbe, Urunk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 469. dicséretünk mind az öt versét énekeljük most zárásképpen. A 469. dicséretünk mind az öt versét, amely visszavezeti a mi gondolatainkat az igéhez, a Zsoltár üzenetéhez. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet!